Holnap délután 29-32 fok lesz. Hétvégére visszatér a kánikula, vasárnap akár 37 fokot is mérhetünk. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb éjfél után 2 perccel várom Önöket itt a Kossuth Rádióban.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Hazai Attila olvassa fel novelláját.
Augusztustalan féreg. Talán akkor is éreztem volna valamit, igen, előbb-utóbb éreztem volna az ocsmány szagot, meghallottam volna a sunyi neszezést, ha a rettentően sovány lány, egykori szerelmem nem jön fel. De feljött a szemétláda. Az ágyamon heverésztem, jó széles francia ágy, mindig tiszta rajta a lepedő, késő délután volt, és megcsömörlöttem a festészettől. Aznap 140 festményt készítettem, káprázott már tőlük a szemem. A vekkerórán prospektusát nézegettem, az egyik oldalon az állt piros betűkkel, ha visszaküldöm az emblémát, értékes karórát nyerhetek. Hangosan rám köszöntek a szobám ajtajából. A sovány lány volt az, nem értettem, hogy tudott bejönni. Éjszakai szórakozó helyekről ismertem, imádtam a vékony törzsét, ködös tekintetét, eszméletlen hosszú lábait. Az egész lány szőröstül-bőröstül rendkívül tetszett. Számtalanszor láttam őt, ahogy lábát keresztbe fonva ücsörög a magas bárszéken, és mindig azt lestem, mikor fog hanyat vágódni. Sose volt magánál, mint aki 10 éve nem aludt. Azért meg kell mondjam, Beáta néha annyira élénk is tudott lenni, mint egy mozgó lépcsőbe csípődött villamosjegy. Ez a Beáta, mert Beátának hívják az életem megrontóját, szerintem nem való az élők sorába. Ezt az a tény is bizonyítja, hogy a mai napig nem találta meg a helyét a társadalomban. A küszöbön ácsorgott, és azt mondta, nyitva volt az ajtó. Hogy miért jött, arra nem tért ki. Elkezdtem összeszedegetni a szobámban száradó festményeket, gyors tempóban előbukkant a piros fotelom. Az elkészült festményeket ezres tócokban tárolom a nappaliban. Amíg Beáta elhelyezkedik a fotelban, és én átcipelem a mai adagot, elmesélek rólunk 2 kis történetet. Egyszer mellém ült a Zeneakadémián egy Brahms koncerten, és feljött hozzám éjszakára. Másnap délben nagyot sétáltunk a Városligetben, őszinte, vidám beszélgetést folytattunk a fák között barangolva, majd beültünk egy kedves régi módi kávézóba reggelizni. Faltam a süteményt, hörpöltem a teljes kávét, és egyre azt mondogattam magamban. Ezzel a Beátával minden perc öröm. Mellette az ember minden bút feled. Szeme körül jócskán elmaszatolódott az előző nap is mink, eléggé le volt lassulva, egy szóval felejthetetlenül beírta magát a szívembe. De egyszer csak felélénkült, olyan lett, mint egy vibráló villamosjegy, felkelt az asztaltól, és azt mondta, el kell rohannia egy abortusz ellenes tüntetésre. Én ekkor pusztán formaságból egy újabb randevút kértem tőle, hiszen tudtam, minket soha többé senki el nem választ. Mire ő, ha jól emlékszem, azt válaszolta, ne erőltesd a témát, te is látod, hogy nem tudunk kommunikálni. 2 héttel később merő véletlenségből összetalálkoztunk egy zsúfolt házi buli konyhájában. Az orra kicsit ki volt sebesedve, hosszú percekig rendkívül őszinte és vidám beszélgetésbe mélyedtünk. Újra fellángolt bennem a szerelem, és éreztem, ezt ő ápolja bennem, hogy tervei vannak velem. Tudtam, minket egymásnak szemelt ki a sors. A buli kezdett eldurvulni körülöttünk, az egyik tetovált barátja leöntött engem egy pohár vörös borral, de mi olyanok voltunk a konyhában, mint 2 kis ártatlan őzike a napsugárban úszó tisztáson. Beáta egyszer csak felélénkült, megint ugyanaz a vibrációs effektus, felpattant mellőlem, és kirohant a konyhából az imádnivalóan vékony lábain. Azon nyomban hiányozni kezdett, valóságos űrt éreztem a testemben és a gondolataimban. Rövidke idő múlva a keresésére indultam. Átgázoltam a törött üvegeken, a pezsgő áztatta kardigánokon, besomfordáltam az összes helységbe, és legutoljára benyitottam a fürdőszobába. Kiábrándító látvány fogadott. Beáta fel volt öltözve, de az alatta nyöszörgő rövidlábú, kimondottan hájas nő és egy szőrös hasú férfi anyaszült meztelenül fetrengett. Beáta mindent a szájával csinált. Rémülten néztem őket, mint a világ szétrohadását ábrázoló szoborcsoportot, s legalább 2000 csók cuppanását hallottam. 2000 bűnös csók beállt a tűzpiros szájacskájából. Az én életem most mállik szét, jöjj halál és ragadj el, gondoltam. Nem érdemlek én már semmit. Beáta nevében arra kértem az igazságos Istent, hogy ölje bele minél előbb a Dunába. Tudják, mit tettem ezzel a nővel 2 héttel korábban az ágyamban, a hifi tornyom lehelett finom fényében, amikor felém tolta a duzzadt, rústól maszatos ajkait? Behunytam a szemem, csücsöríteni kezdtem, és szerelemtől lángra gyúltam, megcsókoltam. Na mindegy, ez 1 hónapja történt. Azóta már valamennyire stabilizálódott az életem, leköt a munkám, amitől majd híres leszek, és ezzel Beáta előtt is bebizonyítom az életre valóságomat. Okkerbarna idomokat festek 1x1 méteres kartonokra, van, hogy napi 150-et is. Fél év alatt elkészítem a 25 000 festményt, aztán táviratozok néhány galériának, a rekordok könyvének, talán az új hölgyfutár is kiad majd rólam egy külön számot. Beáta elterpeszkedett a piros fotelomban, és megnézett néhány száradó képet, amit nem vittem át a nappaliba. Nagy barna szemei úgy imbolyogtak a kartonokon, mint 2 rozsdás bója egy piszkos folyóban. Elmondtam neki, be fogok kerülni a rekordok könyvébe, és lehozzák majd a fényképemet is. Nem kéne egész nap kolbászokat festened, makogta Beáta kiszáradt szájjal. Látszott rajta, hogy nincs magánál. Fél év olyan gyorsan elszalad, utána pedig rendezek egy hatalmas állófogadást, válaszoltam, de nagyon fájt, és idegesített is, hogy ennyire nem ért meg engem. A legjobban az bosszantott, hogy kisvártatva mentegetőzni kezdtem. Ezek nem kolbászok, síkidomok, de ha akarod, festhetek igazi kolbászokat, akár lókolbászt is, mondtam, és gyűlöltem magam. Beáta rám se hederített, felkelt a fotelból, és pipaszár lábain kibotorkált a vécére. Egy darabig még bosszankodtam, aztán kezembe vettem egy tiszta kartont, és bemártottam az ecsetet. Biztos mozdulatokkal felkentem egy okkerbarna lókolbászt, a végeit pedig megerősítettem egy kis szénnel. Visszatért a leány, és én minden ellenérzésemet elfojtva, mosolyogva mutattam neki a kiengesztelésére készített változatot. Végül is ő volt az első ember, akivel a buli fürdőszobájában kapott sok óta találkoztam. Beáta ilyetten áldogált a parkettám, és nem akart visszaülni a fotelbe. Rá se nézett a lókolbászra. Lakik itt rajtad kívül valaki? Kérdezte síri hangon. Egyedül vagyok, feleltem, és nem értettem, mi történhetett vele a WC-ben, hogy ennyire be van kattanva. Ez nem vicc, suttogta. Láttam ide bejönni egy férfit. Egy guztustalan féreg. Átlopakodott az előszobán, és bezárkózott abba a szobába. Átélte a félelmet, és kezével a nappali mögötti szobára mutatott. Egy undorító munkás vagy mi, tök büdös. Ülj már, lemondtam, de a hangom élettelenül kongott a fülemben. Rettegni kezdtem. Némán füleltünk. Az az undor töltött el, amit egyszer a hűtőszekrény leolvasztása után éreztem, amikor csak 3 nappal később tértem haza. Meleg nyári nap volt, a konyha bűzös lében úszott, és a nejlomba csomagolt gépsonka teljesen eltűnt. 30 deka lüktető, szürkés-fehér féreg volt a helyén. Pezsgett a férgektől. Némelyikük olyan kövér volt, mint egy-egy szál multifilter. Rémülten figyeltem, de semmi zaj se szűrődött ki a szélső szobából. Beáta óvatosan visszaült a fotelbe. Hidd el, a másik szobában henyél egy munkás, próbálkozott megint. Hagyd már abba, kiáltottam rá, és megmutattam neki az újonnan elkészült képet. Mit szólnál, ha ilyen kolbász idomokkal folytatnám a sorozatot? Kérdeztem kedvességet erőltetve a hangomba. Beáta gúnyosan nézett rám. Mit akarsz te kifejezni? Mondd, mit akarsz te a kolbászaiddal, amikor mások éheznek, kiáltotta támadóan. A te rettentő sovány, halucinálós anyádat akarom kifejezni, sejlett fel bennem a válasz, de nem tettem szóvá. Tudtam, Beátával lehetetlen közös nevezőre jutni. Adj kölcsön 4000-et, szólt szelíden. Nem adok, mondtam, és megint iszonyúan tetszett a Beáta. Szívesen lefeküdnék veled, szólalt meg mosolyogva. Menj el, hörögtem, és lesütöttem a szemem, mert éreztem, ahogy a vér betódul a hímtagomba. Felállt a fotelból, órocskája apró rángatásával jelezte, indulni készül. Arra gondoltam, nincs veszve semmi. 2 éven belül ő lesz a feleségem, és csinálunk egy rakás gyereket. Magamhoz vettem a kapukulcsot, és leereszkedtünk a liften. Megint erős vonzalmat éreztem, s igencsak ellágyultam, amikor a szemembe nézett a földszinten. Bocs, mondta. Ettől az egyetlen szótól minden megváltozott körülöttem. Abban a hitben voltam, nekem is kell mondanom valamit. Megjelent előttem a buli, a mocskos csempéjű fürdőszoba, hallottam az önkívületben fetrengő férfi és nő nyöszörgését, a csókok cuppanását, Beáta kuncogását, amint nagy stílűen megajándékozza őket az elélvezés gyönyörével. Átbattyogtunk az udvaron, beléptünk a kapuaj belső boltozatába, és fejemben már készen állt a kristálytiszta válasz. A kulcsot bedugtam az árba, kitártam a kaput, és megszólaltam. 2000 bűnös csókot néha feloldoz egyetlen bocsánat. Éreztem, ettől magába tekint majd, esetleg a vállamra borul, és egy új korszak veszi kezdetét a kapcsolatunkban. Beáta megsimogatta a hajamat, és én megborzongtam az örömtől. Válaszul egy Pilinszky versbe kezdett. Végighallgattam a szavalatot a súlyos kapukulccsal a kezemben. Valami menekültről, vagy haláltáborról szólt a keserédes költemény, de nem is ez a lényeg, inkább csak azt akarom bizonygatni, mennyire félreért, mennyire semmibe vesz engem ez a Beáta. Mindenható Isten, remélem te is olvasod ezeket a sorokat. Arra kérlek téged, öld bele a Beátát ruhástul a Dunába. A szavalat után elbúcsúztunk, a lift repített, egyre csak repített felfelé, összeugrott a gyomrom, és minden sejtemmel megértettem, vége, örökre vége, én már sose fogok egy jót kommunikálni a Beátával ebben a dekadens magyar életben. Kellemetlenül fáradt voltam, meghatódott, és talán még éhes is, akár egy szülés után levő édesanya. Beléptem a lakásba, és megcsapott az idegen bűz. Emberszagot éreztem. Megdermedtem az előszobában, egészen biztosan tudtam, van itt még rajtam kívül valaki. Tömény feketesség és gondolat nélküliség áradt szét bennem, bordáim között egy rákos daganattal, egy perzselő góccal, a guztustalan féreg testével. Elképzeltem ugyanis, hogy milyen lehet a saját lakásomnak lenni. Csorgott rólam az izzadság, órákig vizsgáltam az előszoba szőnyeget, addig guggoltam ott, amíg fel nem fedeztem az idegen férfi cipőtalpának nyomait. Aztán odalopakodtam a bezárt ajtajához, és bekandikáltam a kulcslyukon. Bent sötét volt, és romlott halszag áramlott ki a lyukon. Összepréselt a düh és a félelem. Nem rendelkeztem perdöntő bizonyítékkal, de tudtam, csendben szundít az ocsmány állat. Visszabaktattam a szobámba. Képtelen voltam ágyba bújni. Tollat ragadtam, és papírra vetettem a történteket. Meg kéne ölnöm a betolakodót, de még csak be sem merek nyitni a szobájába. Ez volt az utolsó mondat, amit leírtam, mert reggelre annyira kiborultam saját életem elemezgetésétől, hogy minden izgatottság és felelősségérzet nélkül elnyomott a savanykás álom. Késő este ébredtem. Visszatért józanságom azonnal megnyomorított. Mesztelenül ugrándoztam a lakásban, a bizonyos szobát kivéve, és mindenhol ellenőrzéseket tartottam. A kávéfőző feldöntve hevert az asztalon, és a vajamból is hiányzott egy észrevehető darabka. Ekkor már szétfeszített a gyűlölet. Kezembe kaptam a legnagyobb kést, átrontottam a fullasztó szobákon, és berúgtam az ajtaját. A kést a fejem fölé emeltem, és elvicsorítottam magam. A festék még pergett a falból, nyálam a parkettára csöppent, mereven álltam, lankadatlan figyelemmel feldolgozva az elém táruló látványt. Az ágyon piszkos lepedő tekeredett, gyűrődései, mint a havas Alpok hegygerincei, csúcsaikon itt-ott göndörfekete szőrszállal. Az ágy körül rengeteg szardiniás doboz szétdobálva, aljukban sárgás színű uszony és pikkely morzsalékok. Lassan a lábamba kúszott a vér, zsibbadni kezdett a nyakam. Kinyitottam az ablakot, hogy kitakarodjon a dögszag. 3 hete nem jártam ebben a szobában. Döntöttem. Nem adom fel a lakásomat. Most nem hunyászkodok meg. Késő este volt, tudtam, hamarosan megjön az illető. Vagy eliszkol örökre, vagy megmérkőzünk. Tüntetően az ágyába vetettem magam, jelezve, hogy az egész területemre fenntartom az igényemet. Fürgén elhelyezkedtem, mint patkány a szemétben, és lélegzett visszafojtva vártam. Hajnaltájt Beáta járt a fejemben. Mi van, ha ez az ő pasia, ha ő engedte be, amikor feljött, hogy ezzel is engem keserítsem? Délben frissen ébredtem. Örömtáncot jártam a bűzös lepedőn. Győztem. A féreg elkerülte a lakásomat. Visszafutottam ekkor az eredeti szobámba. Bár nem volt ott senki, mégis ugyanaz a dögszak csapott meg. A földön csontszára az okkerbarna idomok, amelyeket nem pakoltam el. Ocsmány módon pöndörödött a lepedőm. Egy kis foltban sárgás genyt és egy nagyobb bacska drappos árnyalatú húgyfoltot fedeztem fel. Az ágy mögött 2 üres szardiniás konzervet leltem, az olaj rácsorgott a vekkerórámra és a parkettára. Tehát az éjszaka leple alatt mégis bejutott a lakásba. Az erőm nem szivárgott el, nem habzott a szám, sőt, mi több. Oly sok év óta először megmagyarázhatatlanul boldog voltam, és rögvest megpróbáltam egy kicsit összefogottabb lenni. Déli örömömet a délután folyamán bearanyozta a tetterő. Felsöpörtem az egész lakást, kitakarítottam a konyhát, lehúztam az ágyneműt, aztán kivittem a fürdőszobába és elégettem a kádban. 3 óra volt ekkor. 6-ig festek 100 idomot, dünnyögtem magamban, aztán lemegyek a patikába, összekotyvasztok egy vödör mérget és egy sörös üvegnyi dinamitot. Gépfegyvert is kellene szerezni, jutott az eszembe. Egy nejlonzacskóba gyűjtöttem a szardiniás dobozokat és levittem a szeméttel együtt. Minden ablakot kitártam, hogy a friss levegő átjárja a lakást. Egész délután a férget láttam magam előtt. Összetapadt hajából csöpögött a méreg, fenekében ott lapult a dinamit, és én szégyen szemre arra kényszerítettem, hogy kapja be a gépfegyverem csövét. Épp a festéshez készülöttem már, amikor megakadt a szemem az egy pár lókolbászt ábrázoló festményemen. Gyűrötten hevert az éjjeli szekrényem alatt, és a karton közepébe egy szálkás betűkkel írott üzenet kérkedett. Ide figyelj, tulaj! Feldühített az a sok mocskos hazugság, amit összeírtál. Ha megint az én szobámban próbálsz aludni, akkor felmetszem a hasadat, és kiteszem a beledet a balkonra. Megköpködtem a levelet, és vékony csíkokra vágtam fel az egész kartont. Tudnélik, megetettem vele. Ha visszajöttem a patikából, és marad időm, akkor bekenem a székletemmel is. Na de most sietnem kell. Ennek a gusztustalan féregnek már csak kevés ideje van hátra.
Augusztustalan féreg című novelláját Hazai Attila olvasta fel. Zenei szerkesztő Molnár András. A felvétel 1995-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben szeptember 3-án hangzott el a Magyar Rádióban. Első közlés. Hazai Attila olvassa fel verseit.
Mi a fontos? Változó világban mozgunk, az idő múlik, tulajdonképpen írtó lassan, de mégiscsak múlik, így mi sem vagyunk igazából. Mint tudjuk, az ondó megtermékenyíti a petesejtet. Az általában vett élet szükségtelen, felesleges és értéktelen, mint a szemét. Ez a 6 milliárd ember, ez mind szemét, mindegy, hogy szaporodnak-e vagy elpusztulnak. Szembe jön valaki az utcán, egy szar is jöhetne szembe, akkor se történne semmi. A csótány, ha eltaposod, roppan egyet, és szinte azonnal megdöglik. Ez a hang is egy értelmetlen és lényegtelen dolog, egy tünet, melytől nyugodtan el lehet tekinteni. Az ember halála miért különbözne ettől? Az ember alapvetően egy állat, megdöglik és kész. 2 hónap alatt csontig zabálják a férgek. Ezért is fontos, hogy tiszteletben tartsuk egymást, feladatunk az élet őrzése, védelme és fenntartása. Személy és szégyen. Finom mozdulatokkal ruhája szegélyét rojtozza egy olló segítségével. Apránként levetkőzi főpapos komorságát, és rendre megnevezhetetlen dolgokat döfköd magába. Néhány évvel később találkozik egy furmányos buzeránssal, ágyba bujik vele, és 2 férfi vitriolos megjegyzéseket fűz a történtekhez, nem ritkán éppen az ő rovására. A vágy, az általa keltett szorongás és ingerültség hajótörést szenved a férfi testben, a személy misztikus elragadtatás vagy kábítószer előidézte mámoros állapotba kerül. Aztán egyszer csak, bár az imént még a fejét dobálta és összeharapta az állkapcsát, anélkül, hogy a lába közé nézne, gyermeket szül szégyenében. Barna nő. A munkából hazajövet, vett egy szép fekete övet. Táskáját, kabátját felakasztotta az előszobában. Leült a dohányzóasztalhoz, végigolvasta az érdekesebb cikkeket, aztán szellőztetett és evett. szőkenő. Hasa gömbölyű a fehér pulóverében, kis tányérok zörögnek nedves kezében. 15-öt rak egymásra, lábait nem látni a pulttól. Mögötte a hely kicsi, a falat lambéria fedi. Fekete nő. Fekete a szoknyája is, haja konyba tűzve. Reggel többnyire 7-kor ébred, elég kövér, nagyokat lépked. Most felvág egy műanyag zacskót, amiből a kávét kiszedi, aztán darálni kezdi.
Elhangzott első közlés. Hazai Attila olvasta fel verseit. Szerkesztő Turai Tamás.